Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus in dieser Morgenstunde. Alle, die wir hier versammelt sind, sind uns wirklich herzlich willkommen. Und auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Übertragung herzlich willkommen. Und möge der Herr überall dort, wo sein Wort hinkommt, das ausrichten, wozu er es sendet. An jedem Einzelnen, wo er sich befindet, und jeder, der sein Wort annimmt, dass er dann zu der Überzeugung kommt, dass er dabei sein wird. Wenn der Herr wiederkommt, dass wir wirklich mit ihm aufgenommen werden können in seine Herrlichkeit. Grüße sind abzugeben in vielfältiger Weise. Wir bekommen einige Informationen aus der ganzen Welt. Die Brüder und Schwestern, die sich uns angeschlossen haben, die sich mit uns verbunden fühlen, die lassen alle, die ganze Gemeinde herzlich grüßen. Und so senden wir auch von hier aus die herzlichsten Grüße überall dorthin, wo wir gehört werden. Im Speziellen lassen grüßen Erich und Helene Schlag, die sind nicht allzu weit von hier. Der Bruder ist gehandicapt, aber sie glauben dem Worte, sie halten daran fest. Und das ist ja wohl das Wichtigste, dass wir uns von nichts abhalten lassen, sondern wirklich die Wahrheit haben und hören und auch angenommen haben. Im Besonderen möchte ich noch kurz auf die Lieder, die wir als Chor gesungen haben. Das letzte Lied heißt in der dritten Strophe: Nur der kann das himmlische Loblied mitsingen, der Gnade gefunden bei Gott, der durch Glauben an Jesus als seinen Erlöser befreit ist von Sünde und Tod. Und dann, oh herrliches Loblied, dort oben am Thron, wenn Himmel und Erde Lob singen dem Sohn. Das ist es doch, was auch für uns gilt. Immer jeder, der den Herrn angenommen hat, sich ihm angeschlossen hat, dem er Gnade gegeben hat, der darf auch das Wort, so wie wir es heute hören, in der Klarheit und in der Wahrheit annehmen und auch glauben. Das eine Lied: Herrlich klingt der Name Jesu über Meer und über Land. In dem großen Namen Jesus Trost und Ruhe ich hier fand. Wir brauchen Trost und Ruhe. In dieser Welt ist viel Unruhe, das wissen wir, müssen wir nicht drauf eingehen. Durch den Namen, und das war mir wichtig, es noch einmal zu wiederholen, durch den Namen weicht die Bosheit, Hass und Neid verschwinden dann. Das darf nicht sein, wenn wir wiedergeboren sind. Hass und Neid und Bosheit, nein. Den Gefangenen gibt er Freiheit, preis dem teuren Gotteslamm. Und das ist es, wo wir wirklich sagen können, wo wir alle sagen können, ja, mir ist Befreiung zuteil geworden. Ich darf ein Kind Gottes sein. Der Herr möge uns in dieser Morgenstunde segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Und auch das, was wir noch zu hören bekommen, dass es uns auferbaut, dass es uns tröstet, dass es unseren Glauben stärkt. Wir wollen dennoch gemeinsam noch ein Lied anstimmen, und zwar das Lied Nummer 20. Das Lied Nummer 20: Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. niemals allein. Denn er hat die Verheißung gegeben, ich werde bei euch bleiben bis an der Weltende. Und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir auch das Ziel, das vor uns ist, auch erreichen. Wir wissen nicht durch unsere eigene Kraft, durch Wollen und durch Werke, sondern durch seine Gnade und mit seiner Kraft. Solange wir im Worte bleiben, solange uns dieses kostbare und heilige und wahre Wort Gottes als Richtschnur bleibt, ist, dann sind wir auf dem richtigen Wege und der Herr wird uns wirklich zu sich nehmen. Ich bin davon überzeugt. Und seid ihr es wirklich auch? Denn das muss in uns lebendig sein, dass wir Erlöste sind, dass wir Befreite sind. Los von den Sünden, von dem Unglauben, von der Sünde des Unglaubens. Alles andere sind Fehler, da fehlen wir hier und da. Und über die sieht unser Herr doch hinweg. Er vergibt sie uns. Wir sind wirklich, es sind keine leeren Worte oder Tröstungen oder irgendwelche in die Zukunft geschauten Dinge. Nein, wir sind zuversichtlich, dass der Herr wirklich bald kommt. Lasst uns noch ein Lied singen, Lied 27. Ist zwar, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld. Und im Chorus, ihr Lieben, öffnet eure Herzen, dankt dem Herrn und singt es aus tiefem Herzen mit. Bitte schön. Nicht nur, dass wir es gesungen haben, sondern dass es Wirklichkeit in uns ist, dass wir das, was am Kreuz geschehen ist, für uns, ein jeder persönlich annimmt und nicht denken, ja, für mich ist nichts da. Doch, es ist da. Heute noch spricht dieses Blut für uns. Denn wir stehen unter dem Schutz seines Blutes. So wie Israel, als sie ausgezogen sind und das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle gebracht haben und der Würgeengel vorbeigehen musste. So stehen wir unter dem Schutz seines kostbaren vergossenen Blutes am Kreuz auf Golgatha. Und der Feind, der Würgeengel, hat kein Anrecht an uns. Er muss an uns vorbeigehen. Und das darf und muss in uns fest verankert sein. Dass der Feind uns, ja, der wird uns Angst machen. Das ist so in dieser Welt. Aber wir haben doch eine Zuversicht. Wir können doch immer sagen, ja, schrei du rum. Ich weiß, wo mein Ruhplatz ist. Ich weiß, wo ich geborgen bin. Und das ist unter dem Schutz seines Blutes. Er führt und leitet uns durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte uns Psalm 27 einige Verse lesen. Psalm 27, hier heißt es als Überschrift, freudige Zuversicht auf den Herrn und bitte um seinen weiteren Schutz. Auch wir sind darauf angewiesen, auf seinen Schutz. Und wir dürfen freudige Zuversicht haben auf den Herrn. So heißt es dann hier, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Schutzwehr. Vor wem sollte mir bangen? Wenn Übeltäter gegen mich anstürmen, mich zu zerfleischen, meine Widersacher und Feinde, sie straucheln und fallen. Mag ein Heer sich gegen uns lagern, mein Herz ist ohne Furcht. Mag Krieg sich gegen mich erheben, trotzdem bleibe ich getrost. Nur eins erbete ich vom Herrn, danach trage ich Verlangen, dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch, um anzuschauen die Huld des Herrn und der Andacht mich hingeben in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tage des Unheils, beschirmt mich im Schirm seines Zeltes, hebt hoch mich auf einen Felsen empor. So wird sich denn mein Haupt erheben über meine Feinde ringsum und opfern will ich in seinem Zelte Schlachtopfer mit Jubelschall, will singen und spielen dem Herrn. Auch wir sind dazu aufgefordert, ihm den Dank und die Ehre darzubringen, ihn zu suchen, dass wir wirklich über unsere Feinde wollen wir uns nicht erheben. Es ist eher uns danach, dass die Feinde den Herrn annehmen, dass sie erkennen, dass es auch für sie eine Rettung gibt. Nein, opfern will ich mit Jubelschall. Und wie sieht das Opfer aus, das wir ihm bringen sollen? Das Lobopfer unserer Lippen, dass sie ihm wirklich den Dank und die Ehre bringen. Höre mich, Herr, laut rufe ich zu dir. Ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Und auch wir heute, das ist eine Aufforderung für uns. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Und dann können wir sagen, darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab deinen Knecht im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt der Herr doch mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und führe mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Dränger, denn Lügenzungen sind gegen mich aufgetreten und schnauben Gewalttat gegen mich. Gottlob, Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Auch das ist ein Aufruf, eine Aufforderung für uns, auf den Herrn zu harren und auf ihn zu vertrauen. Und er wird, ja, David hat es gesagt, der Feind geht mich an. Auch wir werden angefeindet von der einen oder anderen Sache. Doch unser Vertrauen und unser Glauben geht an unseren Herrn. Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, Dank sei dir für deine Gnade, für deine Treue, schon für das, was wir in den Liedern zum Ausdruck haben bringen können, dass es unsere Herzen getröstet hat, dass es uns auferbaut hat. Und auch was wir in diesem Psalm gelesen haben, dass David sich auf dich verlassen hat, so dürfen auch wir uns auf dich verlassen, denn du bist unser Schutz und unser Schild. Und ich bitte dich, tröste einen jeden, der hier anwesend ist und überall dort, wo sich zugeschaltet worden sind, wo Trost notwendig ist, dass du tröstest durch dein Wort und wo Heilung notwendig ist, dass du auch dort heilst und wo Befreiung nötig ist, dass Befreiung stattfindet zu deines Namens Ehre. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und in der Gewissheit, dass du uns erhörst. Gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. április 13-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Mennyire hálásak is vagyunk Istennek minden alkalommal, amikor az íge visszhangzással lekerülünk, és hallhatjuk, mit üzen nekünk, és újra megállhat minket. Rusz testvér azt mondta, hogy el kellene mondjam, mi van a szívemen. Ez nehéz dolog lesz. A szívemen van egy kiáltás, hogy halljuk a mennyből jövően, egy kiáltás, hogy Isten eléri az ő fennhatóságát. Egy kiáltás, hogy elkezdjen munkálkodni, és hogy mi az ő rendelkezésére állhatnánk. Amikor fel lett olvasva az íge, mindannyian megértettük, milyen bonyolult szövegszakasz volt, ami itt kifejezésre lett juttatva. És éppen a zsidók, akiknek egyébként is mély gondot okozott mindaz, ami velük történt, nekik lett az mondva, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És olyan földi gondolkodásúak, amilyenek voltak, úgy élőben maguk elé képzelték ezt a dolgot, ja, pontosan a teste egy kicsit szétosztva, és mindenki magához vesz belőle egy kicsit a vértrán, abból is egy kicsit szétosztogatottan, csak hogy itt van a lényeg. Mégpedig a 63. versben. A szellem az, ami életet kelthet. A test vagy a hús nem használ semmit. Az íkék, amelyeket én mondtam nektek, azok szellem és élet. Ezekből a szavakból kellett megérteni az isteni értelmét vagy jelentését. Itt nem segített lettek a földi gondolatok, hanem az isteni gondolkodásnak kellett követni az isteni szavakat, megérteni, mit is akart valójában az Úr mondani. Ő odaadta az ő testét, és kiontotta az ő vérét, hogy megváltson egy gyülekezetet, amely közös részesedést kapott ő benne. És ahogy ő eljött az emberiséghez, úgy adott nekünk lehetőséget arra ezáltal, hogy vissza legyünk ültetve az isteni állapotba, ahogyan azt már szemléltük is. Ő azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. És ha valaki egy kenyérből eszik, örökké élni fog. A közös részesedés ő benne, nem csak gondolatban vagy tanításilag, hanem egy tapasztalat által, egy Istennel szerzett élmény által. És ismételten elmondtuk, hogy Isten megtapasztalható, Istent át lehet élni, még ezekben a napokban is. Hozzáférést kaptunk Isten igéjéhez azáltal, hogy a Szellem megnyitotta számunkra az ígét, és élővé tette azt. Természetesen, ha akkor hitetlenek lettünk volna, akkor úgy reagáltunk volna, ahogyan a zsidók is tették akkor. Számukra ez egyszerűen bosszantó volt, botrányos, de a hívők számára nem volt botrányos. Ők az Úr mellett maradtak, és különösen a 12, mert hiszen ők meglettek kérdezve, ti is el akartok-e menni tőlem. Erre jött az a hatalmas válasz, Uram, kihez vagy hova mehetnénk? Nálad van az örök életnek igéje, és mi elhittük, és arra felismerésre jutottunk, hogy te vagy az Isten szentje. Ez volt azoknak a válasza, akik nem botránkoztak meg, hogy megértették-e, azt hagyjuk nyitva, de ők az Úrnál maradtak. Akár értették, akár nem, az Úrnál maradtak. Ugyanezt tanúsíthatjuk mi is. Sok mindent hallottunk, olvastunk az évek során, és nem értettük meg, de megmaradtunk az Úrnál. Nem hátráltunk meg, hanem az Úrnál maradtunk, és követtük őt lépésről lépésre, világosságból világosságba, és igazságból igazságba, ismeretről ismeretre. És ez így is fog folytatódni, amíg el nem érkezünk a hitből a látás világába. Ezzel kapcsolatban, mert itt arról is szó van, hogy az ő életét adta, eszembe jut, ami a zsidókhoz írt levélben áll. Nyilván a 13. fejezetben van pillanat, a zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Nem, mégis a 13. Természetes a 13. fejezet. A zsidókhoz írt levél 13. fejezet, és pedig a 7. verstől. Vegyük a 7. verstől. Emlékezzetek meg vezetőitekről, azokról, akik Isten ígéjét hirdették nektek. Vegyétek figyelembe újra és újra életük végkimenetelét, és vegyétek példaképül a hitüket. Az Isten embereinek a hite egy élő kinyilatkoztatás volt. Ők hallották az ígét, ihletés által jutottak hozzá, és ahogy nálunk a hit a prédikációból származik, úgy jött beléjük a hit, amikor hozzájuk intéződött az íge. És amikor a Júdás levelében meg van írva, hogy harcoljunk a szenteknek egyszer s mindenkorra átadott hitért, akkor ezt így is kell érteni, ja, Júda harmadik verse. Júdás harmadik verse. Szeretteim, mivel szívem vágya, hogy írjak nektek közös megmentésünkről, kényszerítve érzem magam, hogy levelemben arra buzdítsalak benneteket, hogy harcoljatok a ma hitért, amely átadott a szenteknek egyszer s mindenkorra. A hit rá lett bízva azokra, akik nem kételkednek abban, nem kérdőjelezik meg, amit Isten szólt. Az az ember, aki kételkedik, nem hisz, aki pedig hisz, az nem kételkedik. Még akkor is, amint már mondtam, ha sok mindent nem is értünk teljesen, vagy nem értünk meg azonnal, de hisszük, hogy igaz. Elhisszük, hogy igaz, mert Isten mondta, mert Isten az íké, mert az Isten íkéjében is meg van írva. Sarkaljon bennünket tehát azok hite, akik kitartottak, és majd természetesen meg is kapták jutalmukat. Aztán itt a jól ismert 8. versben ez áll, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ne hagyjátok magatokat különféle és idegen jellegű tanítások által félrevezetni, mert hasznos, hogy a szív a kegyelem által szilárdságot nyerjen, nem pedig ételek által, amelyekkel foglalkozni még senkinek sem használt. Nekünk birtokunkban van egy áldozati oltár, amelyről azoknak nincs joguk enni, azoknak, akik a sátorhoz tartoznak. Mert azoknak az állatoknak, amelyeknek a vérét a főpap a szentélybe viszi a bűnökért való engesztelésül, azoknak a teste a táboron kívül lesz elégetve. Éppen ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet a saját véreivel, a város kapuján kívül szenvedett. És így hadd menjünk ki mi is ő hozzá a táboron kívülre, és hordozzuk, vagy viseljük az ő gyalázatát. Mert itt nincs nekünk maradandó városunk, hanem a jövőben itt keressük. Így tehát ő általa, vagy rajta keresztül, hadd ajánljunk fel Istennek egy állandó, dicsőítő áldozatot, azaz a szánk ajkának gyümölcsét, azok, akik az ő nevét valljuk. Amennyiben Isten megáldott, megmentett és kegyelemben részesített minket, akkor az hálát ébreszt a szívünkben, és mint áldozati ajándékot felajánljuk Istennek az ajkaink gyümölcsét, és ez áll írva, hogy aki magasztal engem, annak megmutatom az üdvösség útját. Isten ígéjében vannak bizonyos irányelvek, és ez is egy ilyen irányelv. Hálát adni Istennek azért, amit értünk tett. Jézus, a mi Urunk, kiment a város kapuján kívül, és ott szenvedett, hordozta keresztet, kiontotta az ő vérét, hogy megtisztítson, és megszenteljen magának egy népet, azokat, akik jó cselekedetekre rátermettek. Magunktól nem vagyunk azok, de az ő kegyelme által azok lettünk. És ezért is hálát akarunk adni Istennek szívünk, a szívünkből. Van még egy ígém, ami ehhez illik, és pedig a zsidókhoz írt levél 11. fejezetben, a 24. verstől. Aztán pedig szeretném tudni, hogy vannak-e kérdéseink, amelyekkel majd foglalkozhatunk, hiszen ma este Bibliaóra van. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 24. versétől. Hitáltal megvetette Mózes, amikor már felnőtt korú lett, hogy a fáraó leányának fiának legyen nevezve. Inkább el akarta viselni vagy szenvedni Isten népével a nyomorúságot, mint hogy ideiglenesen élvezze a bűnt vagy a pillanatnyi örömöt. Mert a Krisztus gyalázatát nagyobb gazdagságnak tartotta, mint Egyiptom kincseit. Mert a jutalmat tartotta, a mennyei jutalmat tartotta szem előtt. Mindig az a fontos, hogy mire irányítjuk a figyelmünket, mit tartunk szem előtt. Amennyiben szem előtt tartjuk a célt, és tudjuk, milyen jutalom vár ránk a dicsőségben. És mi jár azzal az örökké valóságban, akkor állva tudjuk hagyni a dolgokat jobbra is és balra is, és el tudjuk utasítani a legjobb és a legnagyobb ajánlatokat is, ha azok eltérítenek az útról, és megakadályoznának a cél elérésében. Mózes egy rendkívülien nagy ajánlatot kapott. Itt ez áll, hogy hitáltal megvetette Mózes, amikor már felnőtt korú lett, hogy a fáraó leányának fiának legyen nevezve. Egy nagyon előkelő pozíciója lehetett volna. Nagy ember, nagy befolyása, és így tovább. Talán következő lépésként a trónra is felülhetett volna. Csak hogy mindez nem jelentett neki semmit, éppen ellenkezőleg megvetette. Megvetette, és azok is megvan adva, hogy miért vetette meg. Inkább választotta az Isten népével való megpróbáltatásokat. Drága szív, amennyiben elhatároztad, hogy az Urat követed, akkor előfordulhatna az is, hogy itt-ott nagy ajánlatok érkeznek. De ha azok arra szolgálnának, hogy eltérítsenek a céltól, akkor hagyd őket jobbra és balra állva, és maradj az úton, amely az örök életre vezet. Inkább az Isten népével való megpróbáltatásokat akarta magának. Ez a te és az én hozzáállásom is, igen, ez a mi hozzáállásunk. Az egész megvetést, amelyet Isten népének el kell viselnie, a Jézus Krisztus ígéje és a neve miatt magunkra akarjuk venni. És miért? Mert szem előtt tartjuk a célt. És bármi is jöhet. Mi tudjuk, hogy kiben hiszünk. Tudjuk, hogy mi vár ránk az út végén. Előzőleg már olvastunk a hitről, és röviden utaltunk is rá. Itt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében körülbelül 20-szor esik szó a hitről, és arról, hogy mi minden válik lehetségessé, vagy vált lehetségessé a hit által. És kik voltak azok az emberek, akik hittek? Olyan emberek voltak, akik az Isten szólt, akiket Isten elhívott, és akikkel Isten tervei voltak. Ők hittek maguk idejében, és azzal tanúskodtak, hogy Isten oldalán állnak, és készek elviselni a gyalázatot, hogy hordozni. Csak hogy halljátok, Krisztus akkor még meg sem született, hiszen csak a Lukács 2-ben áll írva, hogy ma született nektek a Krisztus, aki Úr a Dávid városában. Mózes idejében Krisztus még meg sem született, és itt ez áll mégis, hogy Krisztus gyalázatát nagyobb gazdagságnak tartotta ez a Mózes, mint Egyiptom minden kincseit. Ó, a próféták látnokok voltak, és szellemben látták, mi fog jönni, történni. Ők tisztában voltak azzal, hogy eljön a Mesiás, aki Krisztus az Úr. És már akkor is egy része voltak annak az ígének, amely végül testé lett, és itt a földön kinyilatkoztatta magát. Isten valamennyi emberei, valamennyi próféta a maga idejében előterjesztette az isteni üdvösséggel kapcsolatos tervnek egy részét, és nekik számukra ki lett nyilatkoztatva, hogy nem önmaguknak szolgálnak, hanem nekünk, akik örökölni akarjuk, vagy fogjuk az üdvösséget, mert így van megírva, hogy egyetlen próféta sem szolgált önmagának. Először Istennek szolgáltak, majd Isten népének, hogy előterjesszék és hirdessék az üdvösséges kapcsolatos tervet. Ő Krisztus gyalázatot nagyobb gazdagságnak tartotta, mint Egyiptom kincseit, mert a jutalmat tartotta szem előtt. Én el tudom képzelni azt, ami a Máté 17-ben úgy vázolva van, ott az Úr az ő három tanítványával felmegy a megdicsőlés hegyére, és hirtelen megjelenik ott Mózes, és Illés, és beszélgetnek egymással a fejleményekről, a kimenetelről, hogy mi fog történni ott Jeruzsálemben. Hogyan érezhette magát Mózes? Talán már akkor is arra gondolt, hogy megérte elutasítani a földi ajánlatot, és ragaszkodni az isteni ajánlathoz. Mert a mennyei jutalomra tekintett, és azt tartotta szem előtt a megdicsőlés hegyén, egyébként Jézus is, és az összes többi próféta is. Ők hátat fordítottak ennek a világnak, és ahogy a Szentírás mondja, a világ nem volt méltó hozzájuk. Ők magukban hordozták Isten igének nemes magját, meglettek kövezve, üldözve lettek, meglettek verve, kínozva, keresztre feszítve, és így tovább, és így tovább. És ami Urunk azt mondja, hol lett volna egy próféta, akit ti ne üldöztetek volna, Istennek egy küldje, akit ti ne köveztetek volna meg. Ők elindultak, és Isten velük tartott. Ennél fogva megkérdezhetnénk, hiszen ha Isten velük volt, miért voltak kénytelenek barlangokba, kecskebőrökben élni, és annyi szenvedést elviselni? Hiszen itt olvastuk, hogy egyesek gúnyolódást és korbácsolást szenvedtek el, mások pedig láncok és börtönök. Ben voltak vetve. Zsidók 11.36, majd 37. Meglettek kövezve, meglettek kínozva, szétfűrészelve, hóhérbaltával lemészárolva, jóbőrökben, kecskebőrökben ide-oda vándoroltak, nélkülözések, nyomorúságok és bántalmazások között. ők, akikre a világ nem volt méltó. Kénytelenek voltak pusztákban, a hegyekben, barlangokban és földhasadékokban bolyongni. És mindezek, akik mégis hitből részesedtek a bizonyságtételben, nem látták meg az ígéret beteljesedését, mert Isten számunkra valami jobbat szánt, hogy nélkülünk el ne érjék a tökéletességre jutást. Isten mindent helyesen csinál, csak hogy nézzétek, milyen nehéz volt azoknak az útja, akiket Isten elhívott, akiket Isten felhasznált. Egy énekíró így mondja, avagy járjak-e én rózsákon, míg mások a töviseken voltak kénytelenek járni, emberi szempontból mindannyian egy egyenes, egy elegáns útat választanánk, de ilyen nincs. Isten útja meredek és tövises, keskeny, de a mennybe vezet. És ha mindezek az emberek, akik az ége isteni magját hordozták, nekik el kellett szenvedniük a gonyt, a megvetést és mindent, ami rájuk várt, akkor mi számíthatunk-e elismerésre, vagy számolhatunk-e azzal, hogy ez a világ egy nap azt fogja mondani, hiszen ezt előkelően csináltátok. Nem, ez nem lehet. Ti a világban vagytok, de nem a világból valók vagytok, hanem ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak, mert a tanítvány nem feljebb való az ő mesterénél. Ha olyan lesz a sorsa, mint az uráé, akkor elégedett lehet. Ugyan ne várjunk arra, hogy elismerést nyerjünk ebben a világban. És ez Branham testvér, mint Isten által felkent próféta, nagyon mélyen és jól megértette, vagy átlátott rajta. Ő elég gyakran mondja, hogy minden alkalommal, amikor egy szellemi ébredés után a dolog alább hagyott, akkor szervezetet alakítanak az első szervezet mintaképe szerint, és azután az állam elismeréséről, a világ elismeréséről van szó. És mi történik ezután? Ezután elveszítjük a legfontosabb dolgokról a rálátásunkat, akkor ugyanúgy aggódunk, mint mindenki más, és már is letérünk az útról. Isten gondoskodni fog erről. Branham testvér ezt is elmondta, hogy ebből az utolsó ébredésből nem fog egy új felekezet keletkezni, hanem a mennyasszony tökéletességre fog jutni. És úgy, ahogy a vőlegény sem kapott elismerést, úgy mi sem fogunk, amennyivel a mennyasszonyhoz tartozni. Mi sem kapunk elismerést. Csak hogy, ahogy meg van írva, hogy mindazok, akik az örök életre lettek elrendelve, hívőkké lettek, úgy mi is hiszünk most, hogy mindazok, akik az örök életre lettek elrendelve, hívőkké lesznek. De nem nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk, hanem nekik kell megfelelniük Istennek és az ő igéjének, és már is eljutottunk ahhoz a ponthoz, ami a lényeg. Isten nem mehet minden irányba. Isten azt akarja, hogy mindannyian az ő irányba menjenek. Ő azt szeretné, hogy tiszteljük az ő igéjét, hogy elfogadjuk és befogadjuk, és hogy igazat adjunk neki, és ne ellenkezzünk vele, vagy értelmezzük a mondottakat, hanem egyszerűen azt mondani, így mondtad, Uram, így van, ez a helyes. Visszatérve itt a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 26. verséhez, egy nagyszerű vers. Krisztus gyalázatot nagyobb gazdagságnak tartotta, mint Egyiptom minden kincseit, mert a jutalmat tartott a szem előtt. Mit szólt Isten Ábrahamhoz? A te jutalmad nagyon nagy lesz. És miért? Mert hitt Istennek. Mert hitet tanúsított Istennek, egyszerűen hitt Istennek, nevetett ugyan, ennél fogva szívből nevetett, mindannyian tudjátok ugye ezt, amikor az ígéret elhangzott, nem tudom, hogy rögtön megtalálom-e, de ő viszont Sára is nevetett egyszer, magában befele nevetett. Ez a 18. fejezetben van, de a 17. fejezet 17. versében ez áll írva, hogy Ábrahám pedig arcára vetette magát, és nevetett. Ő úgy nevetett, amennyire csak tudott. Teljes szívéből nevetett. Én a Bibliában olvastam, nem az újságban. A Bibliában olvastam az első Mózes 17. fejezet 17. versét. Ekkor Ábrahám az arcára vetette magát, és nevetett. Mert így gondolta magában, egy 100 évesnek még fia szülessen, és a 90 éves Sára még anya legyen, és ezzel összefüggésben azt mondja Ábrahám Istennek, bár csak Ismael élhetne te előtted. És ti tudjátok, hogy Isten mit válaszolt erre. Itt a 18. fejezetben Sára volt az, aki nevetett, és ráadásul még hazudott is. És ez nem volt igazán hasznos. Az Úr azonnal kimondhatta volna az ítéletet fölötte, ha nem kellett volna érvényesülnie az ígéretnek, amelyet Ábrahámnak adott. Itt az első Mózes 18:13-ban, ekkor ezt mondja az Úr Ábrahámnak, miért nevetett Sára, és azt gondolta, vajon tényleg anya lehetek-e én, öregasszony lévén, vagy van valami is, ami lehetetlen lenne az Úrnak, a meghatározott időben, egy esztendő múlva visszajövök hozzád, és akkor Sárának lesz egy fia. Sára azonban tagadta, és azt mondta, én nem nevettem, mert félt. Sokan még félelemből is hazudnak. Nem mindenki azért hazudik, mert élvezi, hanem sokan még félelemből is hazudnak. És amint már mondtam, itt is ez volt a helyzet. Én nem nevettem, mondja ő, mert félt. Ő azonban így felelt, minden bizonnyal, hogy nevett. Tél. Az Úr nem hagyta ezt megválaszolatlanul, nem engedte át ezzel, hanem kijavította, és azt mondta, így és úgy volt. Milyen könyörületes a mi Istenünk. Megvan írva valahol a Rómaiakhoz írt levél 4:3-ban, vagy a Rómaiakhoz írt levél 3:4-ben, hogy Isten igaz, szava hihető, jól lehet minden ember egy hazug. Amint tudjátok, én ma elmondtam ezt a kedves testvéreinknek, Gute Kunz testvérnőnek, és van egy kedves új testvérnő is, aki ma itt keresztelkedett meg. Szeretettel üdvözlünk közöttünk, Isten áldjon meg téged, Isten áldjon meg mindnyájatokat. És váratlanul az asztalnál beszélgetve azt mondtam, hogy Mária mondta ki a legrosszabb hazugságot, ami itt a Földön valaha elhangzott, és el tudjátok képzelni, hogy mit jelent és mit hoz az ilyen kijelentés magával. Csak hogy ez mégis igaz. Elolvashatjátok, hogy amikor az Úr Jézus 12 évesen Jeruzsálemben maradt a templomban, majd Mária visszatér a hazavezető útról, és nagyon izgatottan azt mondja, hogy a te apád és én nagy aggodalommal kerestünk téged, és így tovább. egészen felhevülten. Ezzel a legnagyobb hazugságot mondja ki, és Józsefet adta ki Jézus apjaként. És el tudjátok képzelni, hogy miért avatkozott be az Úr, és azt mondja, hiszen nem tudtátok-e, hogy nekem abban kell foglalatos lennem, ami az én atyámé, azonnal helyre igazította, mondottakat, kiavította. Ha ezt még egyszer le is írom, akkor a pápa a háztetőmre mászik. De amint mondtam, mindannyian megkapják a magukét, és még a sót is, és a borsot is ráadásul. Az összes dolog, ami nem helyes, azt egyszer ki kell egyenesíteni. Az emberek, nem tudom, hogy tudjátok-e, ezt nem szabad senkinek elmondani, de az utolsó Stern magazinban, a 216. oldalon leírták a hét viccét, ugye? És elmondom nektek, hogy ez belsőleg nagyon felkavart, de hiszen tudjátok, hogy mi az egy vicc. De belevették a mi Urunkat is egy ilyen viccbe, és akkor muszáj volt megírnom, nem tehettem másképp, valahogy így hangzott. Egy zsidó katolikus lesz, és panaszt emel Istennél. Vagyis a zsidó apa felháborodott a fián, aki katolikus lett, és elhagyta a zsidó hitet. És ebben az összefüggésben most majdnem egy gonosz nevet adtam volna a viccnek, mert belül úgy felkavartam. És majd ez áll benne, hogy a jó Isten azt mondta volna, hogy ne izgulj, mert az én fiam is katolikus volt. És el tudjátok képzelni, nem tudom, mit tehetnék ez esetben. És természetesen megírtam a véleményemet hozzá, nem tudom, hogy ki fogják-e adni, csak hogy az emberek tényleg mindent elveszítettek, minden Isten félelmüket, mindent és mindent. Egy dolgot mondok nektek, sem Mária, egyébként senki sem volt katolikus, hiszen az első évszázadban nem is létezett a katolikus egyház. Csak egy keresztény közösség létezett Rómában, semmi más. Voltak keresztény közösségek Korintusban, Efézusban és mindenhol. Igenis, egy szép nap, ahogy mondtam, mi mászunk fel az emberek tetejére, és ők a miénkre. De Isten elrendelt bennünket arra, hogy a napok végén mi legyünk azok, akik megragadják ezt a két oszlopot, mint Sámson is. Időközben a malommal őrölünk, és az emberek mind sajnálnak minket, hogy még nem jutottunk előbbre. De ne aggódjatok! Bennünk éjjel-nappal ez kiált, Uram, még egyszer, azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy Te vagy az igaz Isten, és mi a Te néped. Mert úgy van, hogy egy csodálatos íge üzenetünk van, amit elő kell terjeszteni, és hányszor mondta Branham testvér, hogy a reformáció és a gyülekezeti korszakok idején sok minden megoldatlanul maradt, elvaratlan cafatok. Mert akkor mégsem tudták a dolgokat úgy látni és megérteni, hogy ma a helyzet. Még maga Dániel prófét is azt mondja 12. fejezet 4. versében, vagy Isten szólt általam, pecsételt le a könyvet az idők végéig. Akkor sokan kutatni fogják, és így növekedni fog az ismeret elmélet. Hálások vagyunk, hogy abban az időben élhetünk, amikor a pecsétek meglettek nyitva, amikor valóban ki lett nyilatkoztatva az íge, és Isten országának titkai, valamint a Krisztus titka, amelyben el van rejtve Isten bölcsességének és ismeretelmének minden kincsei. Egyrészt elrejtve, másrészt kinyilatkoztatottan. Ez megint szép, a csodálatos. Így volt ez már mindig, és így is fog maradni. Az egyik látja, a másik nem. Az egyik megérti, a másik nem. Az egyik elfogadja, a másik elutasítja. De hadd folytassunk gyorsan, és valószínűleg már nem lesz több kérdésünk. Azután talán többet tudtunk megválaszolni, mint amennyit fel lehetett volna tenni. Itt így folytatódik, hittel hagyta el Egyiptomot Mózes, nem félve a király haragjától, mert olyan erős lett, mint ha látná a láthatatlant. Ez is egy csodálatos ige. Zsidók 11.27. Hittel, vagy hit által hagyta el Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert olyan erős lett, mintha látta volna maga előtt a láthatatlant. Ó, hogy a hit ajándékozna nekünk felkent szemeket, hogy mi is megértsük, felfogjuk, noha az Úr láthatatlan a szemünk előtt, de mégis tudjuk határozottan, hogy azt mondta, én veletek vagyok minden napon, egészen a világ végezetéig. Nem foglak elhagyni benneteket, és nem nélkülözlek benneteket. Minden ismét a hit, és ez a hit a kinyilatkoztatás. Branham testvér is annyiszor hangsúlyozta, a hit a kinyilatkoztatás. Kinyilatkoztatás arról, amit Isten megosztott a hívővel, és megígért neki. Élő kinyilatkoztatás, kapcsolat Istennel, az ő ígéje és az ő szelleme által, és kinyilatkoztatás arról, amit Isten megígért. És a hit már úgy fogadja, vagy úgy veszi, mintha már is megtörtént volna. Képzeljétek csak el, hogy Mózes Krisztus gyalázatát nagyobb gazdagságnak tartotta már akkor, mint Egyiptom kincseit. Hiszen Mózes volt az, aki azt mondta, Isten felébreszt nektek egy prófétát a testvéritek közül, és mindaz, aki nem hallgat rá, az ki lesz írtva a nép közül. Aztán már nem Ézsaiás vagy Jeremiás volt az, hanem Isten, mint próféta. A megtestesült íge, ahogy megvan írva, Isten az idő kezdete óta sokféleképpen beszélt az atyákhoz a próféták által, de az idők végén az ő fiában. Ennek alapján egyértelműen felismerjük, hogy Isten megadta a választ. Hittel elhagyta Mózes Egyiptomot, nem félve a király haragjától vagy dühétől, mert olyan erős lett, mintha láthatatlant maga előtt látná. Hittel rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy az elsőszülöttek ne essenek áldozatul a pusztító angyalnak. Ja, és már is kezdjük érteni, mit is jelent a hit. A hit összekapcsolódik azzal, amit Isten mond, és aki hisz, az tettekre is váltja. Isten azt mondta, hogy minden család vágjon le egy bárányt, és a vérét kenjék az ajtókeretekre, és ők megtették készségesen hittel, amit Isten mondott. Isten pedig betartotta az ő szavát. Szavát a folytogató angyal, mely az egész országban tombolt, és minden házban olyan kiáltás hallatszott, hogy nem lehetett elviselni, és ímé az izraeliták házában csend és békesség volt. Csend. A vér az ajtókeretekre volt kenve, és az Úr így szólt, amennyiben meglátom a vért, akkor kíméletesen fogok elmenni a ház előtt, mert ott van az elsőszülött, és a vér védelme alatt áll. Mi, mint az elsőszülöttek, ugyanúgy a véroltalma alatt vagyunk. A folytogató angyal tombolhat, hiszen éppenséggel fel akar bennünket falni, ordító oroszlánként kószálva szanaszét, azt nem tudom, hogy mikor lakik jól, nem igazán tudom, de hadd mondjam, de hadd menjen csak, egy szép napon ő sem lesz többé, akkor én is örülni fogok, amikor ő meg lesz kötve, és le lesz dobva. De neki is be kell tölteni a feladatát. Ezt a verset szívesen elolvasom még egyszer, hogy hittel rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a halál angyala, a folytogató angyal ne érintse meg az izraelitek elsőszülötteit. Így rendelte el Isten. Mózes pedig továbbadta a parancsot, és mindannyian úgy cselekedtek, és íme semmi sem történt velük, az első szülöttek meg lettek kíméve. Amennyiben látni fogom a vért, akkor kíméletesen fogok elhaladni mellettetek. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren is, mintha száraz földön mentek volna át. Igen, amennyiben Isten azt mondja, hogy elviszlek titeket innen egy másik földre, és ha a tenger az utatokban áll, akkor Isten ott is utat csinál, ahol nincs út. Ezt egyszerűen ki kell mondanunk, hogy Istenünk, a mi Istenünk soha nem kerül egy kellemetlen helyzetbe. Ő még ott is útat készít, ahol nincsen egyáltalán út, és ezt az útat készíti az, és egyenget az ő népének. De amint írva van, hitáltal történik. Hitáltal átkeltek a Vörös-tengeren, mintha száraz földön jártak volna. Amikor a Vörös-tengernél voltam, eszembe jutott ez az ége hely, és azt kérdeztem magamtól, hogy vajon hol kelhettek át. Milyen csodálatos, hogy egyszerűen tudjuk, hogy ez igaz, hogy megtörtént. Emlékeztek arra, amikor egy nagyon ravasz ember odament Branham testvérhez, és azt mondja, tudod mit, ők egyáltalán nem a Vörös-tengeren keltek át, hanem a Nád-tengeren, ahol a víz csak térdig ért, ugye? Ó, mondja Branham testvér, akkor nem csak egy csodát látok, hanem már is kettőt látok magam előtt, hogy Isten ilyen kevés vízzel megfullasztotta a fáró egész hadseregét. Hiszen pontosan ez a helyzet. A hitnek, még a hitetlennek kétségére is van válasza. Ja, Isten oldalán állunk-e? Amen. Hiszen nem tehetünk másként. Mondom nektek, hogy össze vagyunk kötve Mózessel, Isten valamennyi embereivel, az összes szentekkel, akik már előttünk jártak. És ha az ő idejükben vagy napjaikban éltünk volna, olyan közel meneteltünk volna mögöttük hitben, és ezzel azt tanúskodtuk volna, hogy Isten oldalán állunk. Hitáltal mentek át a Vörös-tengeren, mint a száraz földön. Míg az egyiptomiak megfulladtak, amikor megpróbálták ugyanezt megtenni. Isten útat készített az ő népének, de nem az ő ellenségeinek, az ő népének minden bizonnyal. És amikor az ellenségek az ő általa készített útra próbáltak lépni, ott vesztették életüket. Itt tovább lehetne olvasni, hogy hitáltal történt, hogy a Jerikó falai összeomlottak. Nos, mondjátok ezt el egy hitetlennek, hogy hétszer körbe-körbe jártak, és a hetedik napon hétszer járták körbe, és majd megfújják a trombitát, és egyszerre összeomlanak az összes falak. Hiszen a hitetleneknek olyan nehéz ezt elhinni, nem igaz? Ez egy szükséghelyzet. Csak hogy mi hihetünk. Ki volt az velünk, aki akkor velünk volt Jerikóban, amikor láttuk a falak maradványait? Ott csak néhány maradvány maradt a Jerikó összeomlott falaiból, amikor hét napig körbe-körbe járták őket, és összeomlottak. Testvérek és testvérnők, ma este el kell jutnunk a csúcsponthoz. Mi volt az? Hogyan történt? Az isteni rendelkezés beteljesedett. Amikor megtették azt, amit az Úr mondott, pontosan. Hat napon át körül járjátok egyszer a várost, a hetedik napon hétszer, és a hetedik alkalommal, majd a papok és a léviták is mindazik, akik ott voltak, mindenki tegye meg azt, amit parancsba kapott, és ami rájuk lett bízva. Mit mondjak nektek ehhez? Az élő Istennek csak le kellett nézni a mennyből, és megtörtént, amit kimondott. Mert Isten ígéje soha nem törhető meg, ami elhangzott, nem vonható vissza. Isten kimondta, és ebben megnyugodott a hit pedig magával vonta a cselekedetet, a cselekedet pedig Isten beavatkozását, és így látták Isten gyermeke, Isten emberei, Isten népe az Úr kezét, az Úr kezének beavatkozását. Hadd fogadjuk el ezt most egyszerűen így hitben, hogy ahol az Úr ígéje és parancsa szerint cselekszünk, Isten nem tehet mást, mint hogy visszaigazolja az ő szavát, mert ő megmondta, mert ő kijelentette már, és ő kiáll az ő ígéje mellett, inkább vagy előbb összedől az ég, mint hogy megtévesszen engem a te szavad. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. Ő az Úr, aki elküldte minden szolgát és prófétát korán és későn, és ahogyan a 12. fejezetben olyan csodálatosan megvan írva, bennünket körülvesznek a tanúk hatalmas felhői. Hadd legyen bátorságunk előre menni, és bízni az Úrban, kérni tőle, hogy ajándékozzon meg bátorsággal és erővel is, hogy a hitünket tettekre váltsuk, azért, hogy ő megtehesse azt, amit megígért, kivitelezhetővé váljon, és visszaigazolódjon, magasztalva és dicsőítve legyen az ön szent neve. Amen. Hadd álljunk fel. Az én szívem is arra késztet, hogy hálát adjak neked, hogy imádjalak téged. Ó, te Ábrahám, Izsák és Jákob istene, te vagy az élő Isten, és nem a halottak istene, és mi nem a halottak között keressük az élőt. Te feltámadtál, te beszélsz, te cselekszel, te megszabadítasz, te meggyógyítasz, te megáldasz. Uram, teremts belőlünk egy biblikusan hívő közösséget, olyan embereket, akik tudják, hogy a vér védelme alatt állnak. Add meg nekünk a Szent Szellem pecsétjét, Uram, hiszünk neked, és bízunk benned. Köszönjük neked a Szentírást, az abban található csodálatos bizonyságokat, köszönjük neked a ma estét is a Jézus nevében. Amen.